1924-ben az 53. törvénycikkel hozzák létre ezt a Levente szervezetet, vagy Levente egyesületet. Főleg a későbbiben domborodott ki ez a vonolóta, egy katonai előképző szervezet volt. Gyorsan hagyj egyezzem meg, hogy a kádárista történetírás előszeretettel Horthy fasiszta szervezetnek nevezte, és 1945-ben a fasiszta szervezetek közé sorolták be a Leventét is. De ilyen katonai előképző szervezet a nyugati polgári demokráciában is létezik a két háború között, tehát nem olyan hungarikum ez. Lényege az, hogy a 12 és 21 év közötti fiatal fiúknak 20-as években, a 30-as években, még a másik világháború kitörés előtt dönten a sporttevékenység, a testnevelés az a hangsúlyos tényező, amellyel a Leventében foglalkozni kell, és kezdetben a 20-as, 30-as években azokat a fiatal legényeket érintik, akik mondjuk 4 vagy 6 elemit végeznek el, tehát az iskolai tanulmányokat befejezik, és utána otthon gazdálkodnak a családjuk mellett, vagy elmennek gyárba dolgozni, már nem járnak iskolába, őket foglalkoztatják iskolán kívül a Leventébe. Ez kötelező volt, és nagyon szigorúan is vették. Valaki rendszeresen úgymond ellógott a Levente foglalkozástól, ami értelemszerűen mindig vasárnap volt, általában vasárnap délután. Olyan is volt, hogy testi fenyítés volt a következmény, pedig a család pénzbüntetés ítélték. Tehát ezt nagyon komolyan vették. Aztán a második világháború alatt pedig még komolyabban. Azt is hozzá kell tenni, hogy nagyon sokak szemében nem volt ez oly népszerű, főleg az elkényeztetett városi úri fiúk szemében. De lényeg az, hogy nem lehetett ezt megúszni.
Ez katonai kiképzés volt valójában?
Eleinte nem. Kimondottan a testnevelésre, gimnasztikára, stb. Helyezték a hangsúlyt, sőt például idő után a Levente keretén belül vitorlázva repülézni is lehetett. Tehát voltak olyan vonulatok, amelyek kimondottan mozgók voltak, sőt törekedtek rá, miután kiderült, hogy nem igazán kedvelt foglalkozás ez, kimondottan szerették volna megkedveltetni az ifjúsággal. Részben volt katonatisztek, tehát nyilván akik megjárták az első világháborút, volt hivatásos tisztek, voltak a Levente oktatók vagy főoktatók, részben pedig pedagógusok. 30-asok vége fel egyre inkább a pedagógusokra terhelték rá ezt a munkát, tanítókra, tanárokra, tanítóigazgatókra falvakban. Nekik volt ez kötelező, tehát nem önként választotta, hanem egyszerűen kötelezővé tették mondjuk egy vidéki falusi tanítóigazgatónak, hogy ő legyen Levente főoktató. A helyzet annyiban változik a második világháború kitörésével, hogy 39 után egyértelműen a hadügyminisztérium fennhatóság alá sorolják a Leventét, sőt némileg összeolvasztják később a cserkész mozgalommal is, és a háború alatt Leány Levente szervezeteket is felállítanak.
Mi volt az az eseménysor, ami 1944 őszén erőteljesen érintette a Levente mozgalmat, a Leventéket?
Valójában ez egy nagyobb kontextusban helyezhető eseménysor. Az általános kiürítés keretében hívják be a Leventéket, tehát ugyanolyan mozgósítási parancsot kapnak, általában ezeket plakátokon hirdetik ki városokban, falvakban, amelyben felszólítják mondjuk a 16 és 21 év közti korosztályt, a kisebbeket általában nem jelentkezzenek, mondjuk a Levente egyesület székházába, és parancsra el kell hagyják a szülőfalujukat. Amennyire szakirodalomból, visszaemlékezésekből lehet tudni, a Leventék mozgósítása azokon területeken, amelyeket hamarabb elfoglalt a Vörös Hadsereg, kevésbé volt általános, viszont hogy az oroszok jöttek mondjuk Békés Csongrád térsége felé, Leventék mozgósítása egyre elterjedtebbé vált. Itt Szeged térségében szeptemberben kerül sor a Leventék mozgósítására, behívó parancs kiplakátozására. Ez két dolgot is jelent. Egyrészt azt, hogy falusi szinten a Levente oktatók vagy Levente főoktatók vezetésével voltak kötelesek elhagyni, tehát zárt csoportban az adott települést. Hangsúlyozom még egyszer, hogy mindenki civil ruhába ment. Senkinek fegyver nem volt a kezében, nem is kapott fegyveres kiképzést, tehát ők egyszerűen civilek voltak. Részben pedig úgynevezett munkásszázadokat állítottak össze belőlük. Ezek a munkásszázadok szekereken, a szerencsésebbek vasúton, a kevésbé szerencsések gyalog átjutottak a Dunántúlra. Itt már 1944. szeptember végét, október elejét írjuk, és ezek a Levente munkás századok ilyen helyreállítási munkatokba vesznek részt, szétbotbázott vasútállomások esetében. Magyarokban dolgoztatják őket, ahol nincsen munkáskész. Veszprém, Zala, Győr-Sopron megyéig vergődnek el ezek a Levente századok. Részben a Levente oktatóik, részben úgynevezett Levente parancsnokoknak, akik általában hivatásos tisztek vezetésével. Nyilvánvaló, hogy rengeteg esetben nem teljesítették a parancsot, tehát inkább bujkáltak szülőfalujukban, kimentek a határba, elbújtak, otthon maradtak szülőkkel. Hát még ők voltak a szerencsésebbek. Nagyon sok ilyen esetről tudunk, de olyan esetről is Levente parancsnok félve a katonai retorziótól nagyon szigorúan lépett föl és megtiltotta a Leventéknek, hogy akár elszökjön. Már csak azért is, mert odaállt már a Dunántúlon, főleg amikor ugye a nyilas hatalomátvétel megtörténik, hogyha úgymond ilyen csellengő Leventéket szökevényeket, akik hazafelé tartanak, elkapnak katonai csendőrök, aznak nagyon súlyos következménye lehetett. Tehát sok esetben erre is felhívták a figyelmet, hogy jobb fiúk, hogyha együtt vagyunk egy alakzatban, és nem csellengtek el, mert hogyha elkapnak benneteket, ennek nagyon súlyos lesz a következménye.
Egyébként valóban súlyos következménye volt?
Például annélkül, hogy komolyabb kiképzés kapottan egyszerűen kidobják a frontra. Ami, hát hogy is mondjam, szimpla gyilkosságnak tekintető. Volt a hadbírósággal való fenyegetőzés, stb. Felkoncolják helybe. Nagyon komoly kockázata volt. Na most itt két lehetőség között választhatott a szerencsére lemente. Főleg, ha 19-20-21 évesek voltak, amikor fölállítják úgynevezett Hunyadi Waffen-SS hadosztályt, akkor a leventék előtt van egy olyan lehetőség, hogy önként jelentkezzenek a Hunyadiba. És ezt a tisztjeik is mondják nekik, biztatják őket, hogy érdemes önként jelentkezni, már 44 november-decemberit írunk, érdemes önként jelentkezni a Hunyadiba, mert ugye úgyis hónapokba kerül, amíg kiképeznek benneteket. Úgyis egyre tovább kell volna nyugatra. Mire végül kiképeznek benneteket, vége is lesz a háborúnak, és megúszátok az egészet. Ebben volt ráció, és egyébként bármilyen furcsa, a háborút valóban megúszták. Tehát azok a leventék is, itt valószínűleg több ezer emberről van szó, több ezer fiatal emberről, akik vagy a Hunyadiba, vagy a később felállított Hungária Waffen-SS hadosztályba jelentkeztek. Kétségkívül a két hadosztály alakulatai egészen Bajorországig elvergődnek, és tulajdonképpen, amikor véget ér május elején a második világháború, egy-két kivételtől eltekintve, ezek a most már hunyadista volt leventék tényleges harcokban nem vesznek részt. Tehát megúszák a háborút. A háborút megúszták, de a háború utáni felelősségre vonás nem. Tudnék, amikor a népbírósági törvény megjelenik, azokat, akik például sváb származású magyar állampolgárokként jelentkeztek 44 április előtt önkéntesen, 44 április után, mert nem önkéntes, meg kötelezően a Waffen-SS-be kellett jelentkezzek, tehát azok a sváb származású magyar állampolgárok, illetve azok a volt leventék, akik, hogy bőröket mentsék, valamelyik Waffen-SS hadosztályba jelentkeznek, csak ezért, még hogyha nem is harcoltak, tehát effektíve a harcokban nem vettek részt, mint a fasiszta SS-be történt önkéntes jelentkezés. Ez önmagában háborús bűncselekménynek minősült, és népbíróság elé állították őket. Tömegével vannak ilyen volt hunyadistáknak a perei. Ezt a történet máig sem dolgozta fel, még a történeti irodom, tehát nagyon sok kutatás szükséges ahhoz, hogy legalább hozzávetőlegesen meg lehessen becsülni, hogy hány volt hunyadistát állítottak bíróság elé. Itt két verzió van, hogyha a népbíróság első fokon szigorú volt, számon kérőbb, akkor általában másfél-két évet sózott rá a szerencsétlen vádlottra, hangsúlyozom, hogy bármit csinált volna. Igen, és hát nagyon sokat előzetes behelyeznek, internálnak, stb. Még hogyha másodfokon általában föl is mentették őket, tehát az esetek nagy részében másodfokon fölmentik őket, akkor is gyakorlatilag hónapokig meghurcolják. A másik verzió az, hogy nem jelentkeznek a Waffen-SS-be, hanem együtt maradnak az alakulattal, és tovább vonulnak nyugatra. Hódmezővásárhelyről elvitt két levente munkásszázadnak a nagy része is ezt tette, és eljutottak Királyhidáig, a történelmi Magyarország határaig, amit most Brucknak hívnak, és ugye Burgenlandban van, és ott éri őket utol a szovjet front, és hangsúlyozom még egyszer, senkinél semmiféle fegyver nem volt, semmiféle katona egyenruha nem volt rajtuk, tehát effektíve civilek voltak, ennek ellenére a szovjetek katonának tekintették őket, máig nem lehet tudni milyen alapon, mert lehetett látni, hát ezek nem úgy néznek, mint a katonák, és hiába tiltakoztak, ők nem katonák, ennek ellenére annak tekintették őket, mai tudásunk szerint, mint egy olyan 130 hódmezővásár leventét visznek a Szovjetunióba hadifogolyként. Csak a hódmezővásárhely és környékéről elhurcolt leventéknek egy kis csoportja, hogy országosan hány ezer leventét vittek el, fiatalembert, félig gyereket, szovjet hadifogságba, azt máig se tudjuk. Annyi bizonyos, legalábbis a vásári leventék sorsa ezt mutatja, hogy őket azért talán a koruk miatt is, nyilván olyan méretű fizikai munkát sem tudtak kifejteni, mint a idősebb tényleges katonák, illetve hadifoglyok. Tehát őket még ugye az első nagy hullámban 46-47-ben hazabocsájtották, feltéve, hogyha addig nem pusztultak el a szörnyű körülmények között. Még egyet hozzá kell tenni, ami a utólagos következményeket illeti. A népbíróság nem csak a valamelyik Waffen-SS hadosztályba, Hunyadi vagy Hungáriába jelentkezett volt leventéket állított a népbíróság elé, hanem általában a levente főoktatókat, illetve levente parancsnokokat is. Az volt a bűnük, hogy katonai parancsra vállalták az adott falu leventéit, vagy egy nagyobb régiónak a levente munkás századait, átvezényelték a Dunántúra, és vezették őket. Itt gyakorlatilag volt leventék bosszújáról az, akik az elkeseredésüket, a átélt szenvedés miatt bennük kialakult bosszúszomjat akarják valakin levezetni, bűnbakot keresnek. Például Deszken a levente oktató tanítóigazgatót följelentik 45 májusában, 9 hónapig ül előzetes bénletve internáló táborban, és csak 49 decemberében mentik föl jogerősen, tehát tulajdonképpen több mint 4 éven keresztül tart a kálváriája. Meg lehet említeni két hódmezővásári Levente parancsnokot, igaz, hogy mind a kettőt fölmenti a Népbíróságok Országos Tanácsa másodfokon, de ők is előzetesben internáló táborban töltnek el 20 hónapokat, és általában az a gyakorlat, hogy másodfokon akkora büntetést sóznak rájuk, politikai okokból 49-re nem lehet nyilván fölmenteni egy Levente parancsnokot, amennyit előzetesben vagy internáló táborban amúgy is eltöltött, és akkor így szabadlábra kerül, de szerencsétlennek meghurcoltatása az egészen bizonyosan később is tartott, mert akit Népbíróság még a fel is mentett, Levente parancsnok volt, az nyilvánvalóan a Rákosi féle államvédelem, illetve a Kádárfi állambiztonságnak a célkeresztjében volt aláláig.